Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egyesült Államok lehetővé teszi, hogy Ukrajna amerikai gyalogsági taposóaknákat is bevessen az oroszok elleni harcban, jelentette be az amerikai védelmi miniszter. Az AP hírügynökség tudósítása szerint Lloyd Austin laoszi látogatásán úgy fogalmazott, az ukránoknak szüksége van olyan eszközökre, amelyek lelassítják az orosz előrenyomulást. Közben Ukrajna háború kezdete óta először lőtt ki Oroszországra, előbb amerikai, majd brit gyártmányú rakétákat, írta meg a The Guardian. A csapások jóváhagyásáról szóló döntés válasz volt arra, hogy több mint 10 000 észak-koreai katonát telepítettek Oroszország ukrán határára. Az ukrán hadsereg bejelentette, hogy Oroszország interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki a közép-keleti Dnyipró városa. Ez volt az első olyan támadás, amelyben ezt a fegyvert vetették be az oroszok. A kilövést a jelentés szerint Asztrahán régióból, a Kaszpi-tengerrel határos Vologográdtól délkeletre fekvő területről hajtották végre, a támadás a kritikus infrastruktúrát célozta. Az ukrán légierő nem közölt részleteket az áldozatokról vagy a károkról, sem arról, hogy a légvédelemnek sikerült-e kilőnie a rakétát. Oroszország azzal fenyegetőzött, hogy fejlett fegyverekkel csapást mér az Egyesült Államok lengyelországi légitámaszpontjaira, órákkal azután, hogy a jelentések szerint tehát interkontinentális ballisztikus rakétát indított ukrajnai célpontok ellen, írta a Daily Mail. Moszkva szerint a Balti-tenger partjaihoz közeli Redzikovóban egy új amerikai ballisztikus rakétavédelmi bázis megnyitása növeli a nukleáris veszély általános szintjét, így a bázis felkerült az Oroszország számára lehetséges célpontok listájára. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Yoav Gallant volt védelmi miniszter ellen, írta meg a CNN. A hollandiai székelyű bíróság háborús bűncselekmények miatt adta ki a parancsot. Azt írták, Netanyahu emberiség elleni büntetteket követhetett el, és erre megalapozott a gyanú. A bíróság példaként említi az éheztetést, a gyilkosságot, az üldözést, mint az izraeli elnök bűncselekményeit a gyanú szerint. Izrael kifogásolta a bíróság joghatóságát az üggyel kapcsolatban, ezt a kifogást elutasították. A 2030-as években új Európa születhet a tagállamok közötti viszonyok újraalakításával, új egyezmény alapján, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsiai Fórum konferencián. Matolcsy György szerint Magyarországnak vezető szerepe lehet, alapítója lehet az új európai lazább szerveződésnek, itt lehet a kelet és nyugat jó fúzióját kialakítani, esély nyílik új európai közös piac létrehozására. A következő időszak Eurázsia évszázada lesz, hazánknak pedig az ebben elfoglalt helyét magának kell kijelölnie, és nem egy európai stratégiából kell származtatnia, jelentette ki a miniszterelnök a fórumon. Orbán Viktor azt mondta, Magyarország összes Brüsszellel fennálló vitája mind abból a tényből fakad, hogy az országnak van egy önálló stratégiája, amely az új realitásokból indul ki, tudomásul veszi az adottságokat, és ebben jelöli ki, találja meg Magyarország helyét, függetlenül a brüsszeli doktrinától. Az új gazdaságpolitika költségvetése az önkormányzatoknak is többletforrásokat ad, a települések biztonságos működése jövőre is garantált, jelentette ki Varga Mihály, miután Szita Károlyt a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökét fogadta hivatalában. A pénzügyminiszter hozzátette, az önkormányzatok állami támogatását az idei 1050 milliárdról 1266 milliárdra forintra emeli a kormány 2025-ben, ezen felül további több 10 milliárd forint bértámogatást is nyújt a településeknek. A tárcavezető emlékeztetett, miután a kormány a 2010-es évek elején átvállalta az önkormányzatok adósságát és növekedési pályára állította a gazdaságot, a települések is megerősödtek. Magyarország kormánya az elmúlt 100 esztendő legnagyobb alföldi vasútépítési fejlesztésére készül a következő 2 évben, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János elmondta, ennek során mintegy 600 milliárd forintot tervez költeni a Szeged-Kecskemét-Szeglét-Budapest vasúti térség fejlesztésére és átalakítására. A jövő évtől a lakosság számára megnyílik a lehetőség, hogy a nem beutaló köteles ellátásoknál a területileg illetékes szakrendelések helyett máshova foglaljanak, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Rétvári Bence a budapesti Digital Health konferencián. Közlése szerint az egészségablak applikációt folyamatosan fejlesztik, újabban a betegelégedettség visszajelzése is van lehetőség az alkalmazáson belül. Végül az időjárásról. Éjjel beborul az ég, nyugat felől érkezik a csapadékhullám, amely az északkeleti tájakra havat hoz, délen eső valószínű. A Bükk és a Mátra térségében akár 10 cm-es hóréteg is kialakulhat. Holnap a nap második felében kezd el északnyugat felől szakadozni, csökkenni a felhőzet, sok felé lesz erős a szél. A hőmérséklet pénteken hajnalban -3 és -2, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
A boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban. Ma van a jeruzsálemi templomhoz közel épült új Mária templom fölszentelésének emléknapja. A fölszentelés 543-ban történt. A keleti keresztényekkel együtt ünnepeljük azt a fölajánlást, amelyet a gyermek Mária Istennek tett a Szentlélek indítására, akinek kegyelme eltöltötte őt szeplőtelen fogantatása pillanatától kezdve. Az egyház három szép himnuszával köszöntjük ezen az ünnepen a boldogságos Szűz Máriát. Az olvasmányos imaóra himnusza. Üdvözöllek, irgalmasság anyja, szép reménység, megbocsátás anyja, Isten szülő kegyelmek szent anyja, égi tiszta örvendezés anyja. Szent Szűz, áldunk! Új tavaszvölgy lilium illattal, elárasztva mennybéli javakkal, jöjj Szűz anyánk, hadhatós szavaddal, szállj le hozzánk, ments meg irgalmaddal. Szent Szűz, áldunk! Égi atyánk megteremtett téged, egyszülöttje betöltötte méhed, termő ággá ojtotta a Szentlélek, zengjen áldás mindhárom személynek. Szent Szűz, áldunk! A reggeli dicséret himnusza, királyi ház Szűz gyermeke, király leánya jegyese, kiválasztott az ég ura, már ősidőktől Mária. Szeplőtlen tündöklő leány, aranyház, benned nincs hiány, a lélek áldon szállt reád, és felszentelt, mint templomát. A szeretetnek nagy jele, minden jóságnak kútfeje, igaz fényesség hajnala, az égi manna sátora. Az Úrnak háza otthonod, boldog fényesség rád ragyog, virágot termő jesszeág, egek harmatja hull reád. Ó tiszta fényű drága gyöngy, tündöklő csillag messze fönt, mi is lehessünk templomok, tiszták, lélekben gazdagok. Urunk, dicsérje most imánk, hogy benned édes szűzanyánk, szent háromság egy Istenünk, oly drága kincset ad nekünk. Amen. Az esti dicséret himnusza. Tengernek csillaga, Isten édesanyja, üdvözl légy mindig szűz, menj boldog kapuja. Gábriel főangyal ávéval köszöntött. Légy te nekünk béke, Éva helyett áve. Old a bűnös láncát, gyújts a vaknak fákját, üzd rólunk a rosszat, esd le minden jókat. Mutasd meg, anyánk vagy, hallgasson meg érted, aki értünk benned jó szívvel vett testet. Szűzek legszebb szűze, szelítségnek tükre, bűntől szabadokká, tégy tisztákká, jókká. Tisztaságban éljünk, biztos úton járjunk, hogy Jézussal együtt legyen vígasságunk. Atyának dicsőség, Krisztusnak tisztesség, Szentlélek Istennek egy áldás adassék. Amen. A Szent Mise könyörgése. Urunk Istenünk, tisztelettel ünnepeljük a boldogságos Szűzmária dicsőséges emlékezetét. Kérünk, részesíts minket közben járására, kegyelmet teljességéből, Krisztus a mi Urunk által. Ezen a napon ünnepeljük Szent Ödön vértanút. Ödön 840-ben született, apja Kelet-Anglia királya volt. Amikor Ödön 15 éves lett, atya visszavonult az uralkodástól, hogy előkészüljön a halálra, és az országot kisfiára hagyta. Ő maga pedig a magányba menekült. Humbert püspök 855-ben kente fel királynak a gyermeket, Ödönt, aki fiatalsága ellenére szokatlan uralkodói rátermettséget mutatott. Egy csapásra meghódította alattvalói szívét. Később is bátor, egyenes lelkű és igazságos király volt, és nagy szeretettel karolta fel a szegényeket. 866-ban a dánok Angliára támadtak, s közel 100 évig tartott, amíg nagy Alfréd véget nem vetett a harcnak. A dánok a kolostorokat, templomokat fölperzselték, a nőket meggyalázták, még a gyermekeket is legyilkolták. Ödön és vitézei próbáltak ellenállni, kezdetben még győzelmet is arattak, de a túlerővel szemben tehetetlenek voltak. Így aztán feloszlatta hadseregét, és egyik várában húzódott meg. Három lehetősége volt, vagy meghódol, vagy elbújdosik, vagy meghal. Az utóbbit választotta. Miután elfogták, megostorozták, és egy fához kötve nyilazni kezdték. Így halt meg 870. november 20-án, 30 éves korában. Ödönt így jellemezte ez a rövid életrajz. Bátor, egyenes lelkű és igazságos király volt, és nagy szeretettel karolta fel a szegényeket. Bárcsak a népek vezetői ma is hozzá hasonlóak lennének. Bátrak, igazságosak, akik szeretettel szolgálják a nép igazi javát.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
És az engesztelés nem más, mint felelősség, vállalás és a komoly felelősségünk felismerése, hogy másokért igenis felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk egymásért. Most nézzük az angyal második fatimai jelenését, hogyan zajlott le, és mit mondott az angyal. Érdemes nagyon figyelni az angyal szavaira is, azokra is, amiket tanít a kis látnokoknak, mert most ebben a rádióműsorban ugyanezt tanítja nekünk is. Ugyanúgy aktuális az angyali szavak, az angyali mondatok, mert Isten által mondja őket. Két hónap múlva 1916. július havának vége, vagy augusztus havának eleje táján az angyal másodszor is megjelenik a három gyermeknek. Így szól. Mit csináltok? Imádkozzatok sokat. Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Hogyan hozzunk áldozatot? Kérdezi Lúcia. Mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. Én Portugália őrangyala vagyok. Mindenekelőtt fogadjátok és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. A második angyali jelenésben az első mondata az angyalnak egy kérdés, mit csináltok? Valószínűleg a gyerekek nem imádkoztak. Ugyanúgy mondhatja nekünk is a napunk nagy részében kérdezheti tőlünk az angyal, hogy mit csináltok? Miért nem imádkoztok? Minden cselekedetünk, minden szavunk, minden imává válik, hogyha azt a Szűzanyával és Jézussal tesszük. Azt mondja az angyal, imádkozzatok sokat. Jézus azt mondja, szüntelenül imádkozzatok. És azt is mondja az angyal, hogy Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ezen a három kicsi gyereken keresztül akarja Jézus és Szűz Mária, Jézus szent szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve gyakorolni az irgalmasságot az egész világ számára. Is mondja az angyal, hogy ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Szüntelenül imákat és önmegtagadásokat. Önmegtagadásokkal tele van az egész napunk, ha úgy akarjuk. Szinte minden pillanatban megtagadhatjuk önmagunkat, természetes vágyainkat, megtagadhatjuk természetes kielégüléseinket. Egy pillantás, ami kíváncsi, ide-oda kapom a tekintetemet, mert kíváncsi vagyok mindenre, mindent látni akarok, mindent tudni akarok, és nem kapom oda a tekintetemet, nem nézek oda, lesütöm a szememet, és nem elégítem ki a természetes kíváncsiságomat. És ha ezt nagyon nagy szeretettel teszem, mert nem az áldozatnak a nagysága fontos Isten előtt, hanem az a szeretet, amivel teszem, ezt a kicsi pillantást én, amit megtagadok önmagamtól, nagy szeretettel teszem, akkor nagyon sok léleknek válhatok a segítségére. Imádság, önmegtagadás. Liző kis Szent Teréz jut eszembe, aki ezekben a apró kicsi önmegtagadásokban óriási volt, ez volt a úgynevezett kis út, és például elmondta, hogy amikor készült az első áldozásra, akkor vett egy füzetet, és abba a füzetbe minden nap írta az apró kis önmegtagadásait. És ismerhetünk belőle egy-kettőt, például leírta azt, hogy a mai szentmisén elhatároztam, hogy nem dőlök hátra a padban, hanem előrehajolva, kényelmetlenül ülöm végig az egész szentmisét. Mondta ezt kicsi első áldozásra készülő kis Teréz. Milyen ötletes, és ilyenből neki 20-30 volt naponta, amiket aztán majd az első áldozáskor mind ajándékként vitte Jézusnak, az ő szeretett Jézus elé, a betelt kis füzetét. És kérdezi itt is Lúcia, hogy hogyan hozzunk áldozatokat. És mondja az angyal, hogy mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Mindent áldozattá tehettek, minden áldozat lehet életünkben, amit Krisztus áldozatához kapcsolunk, amit panaszkodás nélkül elfogadunk, minden nehézséget, örömöt, életünk minden momentumát áldozattá tehetjük, amit aztán fölajánlhatunk a bűnösökért, és hogy ezek által kikönyörögjük a bűnösök megtérését. És azt mondja az angyal, hogy így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. A békét ki lehet esdekelni szeretetből vállalt önmegtagadásokkal, imával. Nem nagyon tudjuk mi felfogni se az áldozatnak, se az imának a hatását, az erejét, de sejthetjük, akár a szűzanya tanításából tudhatjuk, hogy a rózsafűzér is óriási, hatású, és háborúkat lehet megállítani vele, természeti katasztrófákat lehet megállítani, megtéréseket lehet kieszközölni, tisztító tűzből lelkeket menthetünk vele. Gyerekeknek szoktam mondani, hittanórán, amikor minden hittanóra előtt elimádkozzuk a szokásos tized rózsafűzérünket, amit már nagyon megszoktak és megszerettek, és minden titkot kívülről fújnak. Szoktam mondani, amikor a rózsafűzért imádkozzuk, hogy gyerekek, most ezt elimádkoztuk. Van, aki odafigyelt, van, aki nem is tudott annyira odafigyelni, de együtt mondtuk, és azt mondta Jézus, hogy ketten vagy hárman együtt imádkoztok, ott vagyok veletek, ott vagyok köztetek. Jézus velünk imádkozott, ahol ott van Jézus, ott van a szűzanya is, tehát a szűzanya is velünk imádkozott. És így az együttes imánk következtében ki tudja, hogy hány háborút állítottunk most meg, hány gyermek kapott ételt, akik éheztek, vagy italt, vizet, akik szomjaztak, vagy ki tudja, hogy hány ember tért most meg ettől a mi imánktól, vagy hány ember szabadult a tisztító tűzből. És a gyerekek megértik ezt, és fölfogják, és egyre lelkesebben, egyre odaadóbban, és egyre nagyobb szeretettel imádkoznak kis engesztelő osztályok, kis hadserege Krisztusnak és a szűzanyának. Áldja meg őket a jó Isten. És azt is mondja még ebben a jelenésben az angyal, hogy mindenek előtt fogadjátok el, és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. Úgy a hétköznapjainkban is, napjainkban is vannak apróbb szenvedések, aztán vannak hosszabban tartó szenvedések, akár betegségek, vagy élethelyzetek, vagy szegénység, vagy nyomor, vagy megaláztatások, és nem is gondolunk bele, hogy ezeket a szenvedéseket föl lehetne ajánlani. Sokszor csak a szenvedésre tudunk koncentrálni, beszűkül a tudatunk, és nem jutunk el odáig, hogy ezt föl is ajánljuk, hogy az Istennek adjuk, és hogy érdemszerzővé váljon, és hogy ezáltal elfogadjuk a keresztet. Viennai Szent János mondja, hogy akárhonnan jön a kereszt, mindig Istentől jön a kereszt. Azok a keresztek is, amiket az Úr ad nekünk ajándékba, azok a keresztek is, amiket a világ tesz a vállunkra, bárhonnan jön a kereszt, bármilyen szenvedés, bármilyen nehézség, bármilyen megaláztatás, végső soron megengedte az Isten, és az Úrtól jön. És mind érdemszerzővé tehető, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, elfogadjuk, nem panaszkodunk, nem akarjuk eldobni magunktól, nem akarunk megszabadulni tőle, nem akarunk menekülni előle, hanem alázatosan elfogadjuk, mint Jézus elfogadta a keresztjét, és Krisztus keresztjéhez kapcsoljuk. Türelemmel elfogadni a szenvedést, a nehézségeket, a megaláztatásokat.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében és a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. november 25-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel folytatja a bűnökről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. A mai témánk az irigység után a restség, bár még az irigység is előjön foszlányokban, hiszen alig bírjuk kimeríteni. A mai műsorban a restségről fogunk beszélni, mégpedig egy olyan bűn, egy olyan főbűnről, ami szintén egészen aktívan jelen lehet az életünkben, de a későbbiekben minden részletre visszatérünk. Mi az a restség? Mi jut eszetekbe a restségről?
Mondhatom azt, amikor én megtértem, tehát én előtte is jártam templomba, de ugye amikor úgy megtértem, tehát rátaláltam Istenre a Szentlélek szeminárium elvégzése után. És akkor ugye, hogy egy közösséghez tartozzunk, ott ajánlotta ugye a nővér is, hogy muszáj, mert akkor ugye életben tartom, tehát hogy nem fog kikopni, kihalni belőlem az, amit én ott kaptam. És először én ugye a vasgyári templomba kezdtem el járni, nem is tudom amúgy miért, fogalmam sincs, mikor a Diósgyőri templom mellett lakok, na mindegy, és hogy ugye az is, tehát hogy úgymond áldozattal járt, hogy akkor lemenni, leutazni, visszajönni, stb. Megnézni, hogy hogy van mise, hogy nincs mise. És igazából tehát ez, hogy a könnyű utat a nehézért feladni. Tehát előtte való életemben nekem ilyen problémám nem volt, tehát most gondolkozzak, hogy úgy alakítsam a napomat, hogy abban mit akár szombat délután, vagy vasárnap délelőtt a Szent Mise beleférjen. És akkor utána már tudatosan kezdtem azt figyelni, hogy na akkor úgy kell formálni, hogy a Szent Misén ott legyünk a családdal együtt ráadásul. Akkor hála Istennek a Diósgyőri templomba kezdtem el akkor rendszeresen járni, tehát a vasgyári, mivel az távol is volt, az úgy elkopott, és maradt a Diósgyőri, aminek én végtelenül örülök, és hálás is vagyok, és hogy amúgy, ha én azt választom, azt a könnyebb utat, hogy jó, elvégeztem a szemináriumot, mondta a nővér, hogy keressek közösséget, nem keresek, kényelmesen élem a hétköznapi életemet tovább, akkor én tehát nem kapom meg azokat az ajándékokat, amiket a hit által kaptam, illetve azokat az embereket, akiket kaptam azóta, amióta gyakorlom a vallást. Hogy akkor, ha az ember rest, én most így magamra vonatkozólag gondolkoztam, hogy én mennyi mindent veszítettem, illetve nem is tudom, nem tudtam volna, hogy én elveszítem, de hogy mennyi minden nem kaptam volna meg, mennyi ajándékot és mennyi pluszt. Ami a mai életben, meg a mindennapi életben nekem nagyon nagy támasz és segítség. Mind az emberek, mind a hit. Nekem ez jutott eszembe.
Ugye a restség, az gyakorlatilag minden aktivitásnak, minden változásnak, sőt az akaratnak is, amiről beszéltünk, az az ellensége. A vágyam megvan, de akarni már, hogy annyira nem akarom, hogy meg is csináljam. Vagy olyan nagyon nehéz elindulni. Ugye Ferenc pápa érdekes, azt mondja, hogy a restség ugye az a lélek halálához vezet. Nagyon súlyos mondat, de nagyon igaz. Azt mondja, hogy főleg, hogyha azt is hozzáteszi ugye Ferenc pápa, hogyha önteltséggel párosul. Beszéltünk előzőleg ugye az irigységről. Hát mondhatjuk azt is, hogy az irigység, a féltékenység az egy önteltségi forma is, mert van először is egy ilyen hiány, hogy nem vagyok olyan, mint a másik, szegényebb vagyok, mint a másik, nem olyan, nem úgy nézek ki, mint a másik, ezért irigykednem kell rá, hogy bezzeg ő, bezzeg neki. De ez egy önteltséggel is párosul, mert hogy állandóan magammal foglalkozom. De hogyha változnom kell, de hogyha ki kell mondanom a problémát, de hogyha szembe kell néznem vele, na arra meg már ugye rest vagyok. Tehát lusta, magyarul. Lusta vagyok, rest vagyok arra, hogy elkezdjem a változást. Tehát nagyon nehéz az, hogy valami megváltozzon, és nagyon sokan ott adják fel, az első két próbálkozás mondjuk nem sikerül, és akkor slussz, vége mindennek, feladjuk, nem akarunk se szentek lenni, se békébe élni, akkor inkább harcolunk, mert legalább abban van valami izgalom, és nem is kell tennem hozzá túl sokat. Ugye az mindig könnyen kialakul az emberben, a vita, a harc, a versenyszellem, az mindig ott van bennünk, de hogy az igazi változáshoz viszont óriási türelem kell. És azt hiszem, hogy ehhez mindannyian hozzá tudnánk szólni a saját életünkből, mit jelent, hogy a változáshoz igazi türelem kell. Nem tudom, hogy esetleg ehhez van-e valami hozzáfűzni valótok, mert biztos, hogy ez nagyon nehéz feladat.
Az jutott eszembe, hogy felfedeztem magamban, hogy nem szívesen beszélek olyanokkal, akiknek más az értékrendjük, sőt, kerülöm őket sokszor. Hát ez is bűn. És ehhez is belegondoltam, hogy miért vajon. Óriási türelem és alázat kell ahhoz, hogy meg tudjam hallgatni azokat, akik másképp gondolkodnak.
Én pedig régebben sokkal, de sokkal lázadóbb voltam. Tehát ha igazságtalanságot tapasztaltam, akkor én ott azonnal, de már hangot adtam a dolgoknak, nem hagytam annyiba, belementem a vitába, mert hogy végig akartam vinni, hogy de nem, ez nem így van, stb. És most arra szerintem már nyugodtan mondhatom, hogy nagyon sokat finomodtam. És nekem ez óriási, ezért is mondtam, hogy én a türelemmel is úgy hadilában álltam, mert ehhez, hogy na akkor most befogod a szádat, nem nyilvánulsz meg, nem rohanod le egyből a másikat, mert hogy te úgy érzed, hogy neked van igazad, jó lehet, hogy nekem, vagy tényleg az igazság az ezt kívánta volna. Tehát, hogy én nálam, én ezt érzem magamon, hogy nálam ez a változás, ez az egyik fő változás, hogy rengeteget finomodtam, és visszafogottabb lettem. Még lehetne, most is, még tovább, de már elindultam az úton.
Én igazából ugye a restségre visszatérve, a jó utat, tehát sok esetben azt tapasztaltam meg, hogy a jó utat sokkal nehezebb járni, mint a rossz utat, és ugye ezért könnyű restnek lenni. Hogyha éppen nem akarunk kilépni a komfortzónánkból, akkor nem a jó utat fogjuk választani, ugye sokkal rögösebb, hanem a rosszat, tehát maradunk úgymond a rosszba, mert vannak élethelyzetek, amik megkövetelik, hogyha igazán jók akarunk lenni, megkövetelik, hogy a nehezebb utat válasszuk, és ilyenkor nem szabad restnek lenni, hanem vállalni kell az erőfeszítéseket, és a jó utat kell választani, és így lehet a restség szerintem a lélek halála, hogy maradunk a rossz úton, és akkor hogyha mindig a könnyebb és rossz utat válasszuk, akkor igazából csak lejjebb és lejjebb fogunk süllyedni lelkileg.
Én ez érdekes, itt a lexikonban olvasom ugye a restségről, hogy a példabeszédek könyve alapján azt írja ez az idézet, hogy aki lustán dolgozik, az elszegényedik. Tehát mondjuk, hogy aki rest, az elszegényedik. És hát ez nem csak a vagyonra vonatkozik, hogy ha valaki nem megy el a munkahelyére dolgozni, akkor elszegényedik, hanem gondoljunk csak bele azoknak az embereknek, akiket esetleg ismerünk a környezetünkben, hogy akik nem képesek semmit tenni, sem önmagukért, sem a családjukért, sem a változásokért, hogy egyszerűen pozitív irányba elmozduljanak a dolgok, az mennyire szegény. Mert általában ezek az emberek csak szenvednek, meg sajnáltatják magukat, hogy milyen rossz az élet, milyen rosszak az emberek, milyen rossz ez a világ, milyen rossz minden, ugye, de nem tesz semmit azért, hogy jobb legyen, gazdagabb legyen a világ az ő munkája által is, hanem egyszerűen elszegényedik. elszegényedik az imádságban, mert már feladja, mert már nincs reménye, elszegényedik a hitben, elszegényedik az emberek iránti bizalomban, elszegényedik a szeretetben, egy csomó mindenben elszegényedünk, ha restek vagyunk. Ez nagyon érdekes gondolat, hogy elszegényedünk. Tehát gondoljunk bele a példabeszédbe, az új szövetségben, amikor ugye a talentumokat kiosztják. Hogy van az utolsó, aki egy talentumot kap és elássa, hogy neki semmit ne kelljen csinálni, és akkor majd visszaadja. A többiek mentek a pénzváltókhoz, mentek ide, mentek oda, tettek azért, hogy abból a pénzből több legyen, hogy tényleg szívüket, lelküket oda tegyék, mindenki ahhoz, amennyit kapott, egyik ötöt, másik annyit, harmadik annyit, és mindenki hozzátette a saját erejét. Ez az egy megszegény, ugye örült ugyanannak a talentumnak, de fogta is, elásta, és ugyanazt az egyet vitte vissza. Tehát semmivel sem lett gazdagabb. Tehát elszegényedett, mert azt az egyet is vissza kellett adnia, és semmi nem maradt. És hogy annyiszor kerülünk ilyen élethelyzetbe, hogy örülünk valaminek, de nem teszünk hozzá semmit, és akkor a végén úgy elszegényedik. Ugye erre mondja talán a Szentírás, hogy még azt is elveszik tőle, amilyen volt. Nem tudom, hogy esetleg Marci, olyan jó volt az előbbi hozzászólásod, hogy te tudsz esetleg egy példát mondani mondjuk egy ilyen helyzetre, amikor talán van két választási lehetőségünk, és a nehezebbet választjuk.
Igen, mert elég sok szor volt. Hát, ami most így hirtelen szembe jutott, az, hogy Tehát ugye amikor megyek, amikor általában megyek Diósgyőrbe vasárnap a templomba, akkor ott vannak a koldusok a templom előtt, és aztán utána a mise után megvárnak és megkérnek, hogy vigyem haza őket. Percesen laknak egyébként. És volt már olyan, hogy úgy jöttem ki a templomból, hogy ne vegyen észre. Igen, volt ilyen, de viszont elég sokszor volt olyan is, hogy tudtam, hogy meg fog kérni, hogy vigyem haza, és akkor bevállaltam, hogy akkor beült az egész család, és akkor hazavittem őket Perecesre, és akkor mindig olyan jó érzés volt bennem. És azóta elég sokszor jártam már náluk, meg így segítettük őket a barátokkal, meg ilyesmi. Igaz, hogy most már régen láttam őket, hanem most inkább másik templomba szoktam menni, mert ahol lakunk, az közelebb van. Most megint le fogok menni majd Diósgyőrbe, és akkor vasárnap is nézem, hogy ott lesznek-e. És ez mindig olyan jó érzés, hogyha az ember a nehezebb utat választotta, mert utána tudjuk, hogy ez sokkal jobb volt ez az út, és mindig megéri, arra kell gondolni, hogy mindig megéri a nehezebb utat választani, hogyha az jobb.
Igen, pont mielőtt idejöttünk a rádióba, bérmálkozási felkészítő volt, és mielőtt elkezdtük, még ott gyülekeztünk, vártuk, hogy megérkezzen mindenki, és akkor az egyik kislány olyan aranyos volt, mert ugye találkoztam ma vele a városba, és akkor mondja nekem, hogy miután Balázs atyával találkoztunk, jöttünk ki az egyik boltból, és ott volt egy koldus, és képzelje el, Balázs atya, hogy adtam neki pénzt. És akkor vártam, hogy mi lesz, mert úgy éreztem, hogy itt még nincs befejezve a történet, és akkor láttam a mosolyt az arcán, meg azt a mérhetetlenem, és azt mondja, hogy nem is ez a lényeg, azt mondja, utána olyan jól éreztem magam. Egy kislány, egy iskolás kislány, akinek hát van egy kis összekuporgatott zseppénze, valószínűleg amennyit ő odaadott ennek a koldusnak, az neki az ő keresetéhez, mondjuk, amit a szüleitől begyűjt kis zseppénzt, abból elég sok. Tehát mondjuk mondta, hogy 500 forintot, hogy mennyit adott, azért az ő zsebéhez mérve sok pénz, abból vehetett volna bármit a valamelyik gyors étkezdébe, tehát hamburgert vagy akármit, mert azért mentek a barátnőivel. És nem ő odaadta a koldusnak, nem méricskélve, hogy vajon ő mit fog venni belőle, vagy mit fog vele csinálni, és utána hazajött azon a 10 kilométeres útszakaszon, amire hazaért, és még akkor is ott élt benne azért, hogy neki ez olyan jól esett, hogy nem volt rest oda menni, nem volt rest odaadni azt a pénzt, hanem tényleg önzetlenül azonnal rögtön első gondolata is ment, cselekedett, és hogy utána egy fél órát jött haza a villamossal, meg gondolom, hogy én még onnan hittanórá is este hazament, és ő neki az egész estéjét, vagy az egész délutánját, ez határozta meg, hogy neki ez egy olyan jó érzés volt. Most mondom, képzeld el, hogyha te így örülsz, hogy örült az a koldus. És hát ez nem egy új dolog, hát Szent Pál apostol mondja, hogy ugye oda-vissza, hogy két élű kard. Ez pozitívan is lehet értelmezni, hogyha mással jót teszek, az nekem is örömet okoz, és ez is annyira gyógyít. És mondtam neki, hogy látod, mennyire gyógyítanak ezek a dolgok. Egy, hogy gyógyítja a restségünket, hogy nem vagyok rest megtenni a jót. Aztán ugye a másik meg az irítségemet, hogy nem leszek önző, hogy nem csak én vagyok ezen a világon, hanem van más is, aki rászorul.
A koldusokról jut eszembe, hogy én is szoktam gyűjtögetni a héten mindig a vasárnapi miséig, hogy tudjak nekik adni. És hát sokszor nem érzem jól magam még kora reggel, mert kezelésekre járok, és bizony nehéz kedvesnek lenni, de tudom és látom rajtuk, hogy vágyják azt a pár szót, amit akkor beszélünk, és megkérdezzük egymástól, hogy hogy vannak. És az egyik ilyen alkalomkor kértem őket, hogy imádkozzanak a gyógyulásomért, én pedig imádkozom értük a templomban. És ahogy kijöttünk, az asszony megfogta a karomat, és olyan szeretetet adott, hogy az egész napomat meghatározta nekem is. Azt mondta, hogy asszonyom, én is túl vagyok ezen, 12 éve meggyógyultam. Maga is meg fog gyógyulni. Még most is elérzékenyülök, hogy ezt elmondom.
Igen, tehát látjuk, hogy még a szavak is gyógyítanak, hogyha az ember nem rest és nem önző, és nem csak magával foglalkozik, hanem esetleg képes vagyok arra, hogy odalépjek egy ismeretlen koldus, vagy hajléktalan, vagy szegény, vagy szenvedő emberhez is, és váltsak vele néhány szót, és talán ez egy életre meg bennem marad, amit esetleg reagál, mert hát nem tudjuk, hogy ki hogy reagál az én közeledésemre. Tehát ugye ez is tanít, hogy soha ne legyünk restek mondjuk a jót megtenni, vagy jó szavainkat megosztani.
És még ami a lényeg az, hogy ha ekkora örömet okoz nekünk, akkor valamit el is indíthat bennünk, hogy ugye vágyunk arra, hogy még egyszer megtegyük, és még egyszer, és még egyszer. Úgyhogy ne legyünk restek ezt az utat választani, mert ezzel elindíthatunk magunkba, hogyha csak akarjuk és kitartóak leszünk, elindíthatunk magunkba egy olyan folyamatot, aminek csak jó vége lehet.
Igen, hát ez egy olyan szomorú dolog lenne, hogyha ezt elmulasztanánk, ugye, mert ez egy csomó lehetőség, a sok panaszra itt van egy gyógyír. De sokszor olyan restek vagyunk megtenni a jót, hogy odafigyeljek arra, aki mellettem él, aki mellettem lakik, aki lehet, hogy szenved, mert egyedül van, és én megtehetném ugyan, hogy ránézek, megtehetném, hogy teszek egy kedves gesztust felé, de minek? Jobb, hogyha jön valaki, és neki elsírom, hogy hát én olyan magányos vagyok, meg egyedül vagyok, meg hú, de rossz nekem, de ahhoz, hogy tegyek egy gesztust a másik felé, hogy akkor tegyek azért, hogy kilépek a komfortzónámból, abból, hogy mindenki engem sajnál, hogy én milyen szerencsétlen, kilépek a komfortzónámból, és teszek azért, hogy jobb legyen az életünk. A másik élete is jobb lesz, az én életem is jó lesz. Hát mennyivel szebb lenne mondjuk így gondolkodni, szebb lenne így élni, akár nem csak idősekre vonatkozik ez, én csak most ezt a példát mondtam, de sokszor ugye a fiatal családok is kiköltöznek ugye kártes házakba, elköltöznek a megszokott életkörnyezetükbe, és azt se tudják, hogy ki a szomszédja. Az egész életünk a telefonunkra, a tévére, a rádióra, és úgy teletömik a fejünket minden hülyeséggel, de az, hogy egy emberi jó szót kivel tudok váltani, vagy hogyha majd segítségre szorulok, akkor ki fog rajtam segíteni, na hát azt már nem tudjuk. Én emlékszem gyerekkoromban, mi negyedik emeleten laktunk, és édesanyám ugyanabban a lépcsőházban nőtt fel, ahol én is gyerekeskedtem, tehát ő az egész lépcsőházat ismerte, ami kívül belül mindenkitől, hol lakik, mi van, én. És olyan szép volt, mikor valaki sütött, főzett, elfogyott a tojás, elfogyott a liszt, elfogyott, nem a boltba szólt, hanem a szomszédhoz, hogy adjál már nekem egy tojást, vagy egy kis paprikát, vagy egy lisztet, vagy paradicsomot, és akkor aztán visszaadták egymásnak, meg vitték a süteményből. Tehát olyan igazi közösség volt, hogy tudta mindenki, hogy a szomszédjára, az alatta, a fölötte, a mellette lakóra mindig számíthat, hogy be tud kopogni egy tojásért, egy lisztért, egy cukorért, egy bármiért, amire éppen szüksége volt. Vagy hogyha csak valamit el akart panaszolni, akkor átment valaki ez egy kávéra, és akkor kibeszélte magából a problémát, és egyszerűen nem lett depressziós. Senki nem volt depressziós. Nem is ismerték 30-40 évvel ezelőtt a depressziót. Mert az emberek tudtak kivel beszélgetni, megosztani, nem voltak restek arra, hogy megtegyenek valamit, amit ugye el is lehetne hagyni, de hát, hogyha egyszer megtehetjük, akkor miért hagyjuk el? És ugye a restség, hát ez lenne a restség, hogy megtehetnénk ugyan valamit, képesek lennénk rá, de a saját kényelmünk miatt ugye nem tesszük meg. Hát ugye, amikor a restségről beszélünk, ezt kell ma megtanulnunk, hogy amit megtehetsz, azt ne halaszd el. De amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra. Az a jó, az a szép, az az imádság, az a jó cselekedet, amit most megtehetsz, amire lehetőséged, azt ne halaszd holnapra, mert ezzel a másiknak is, magadnak is örömet okozod, és gyógyul a lelkünk, gyógyul az önzőségünk, gyógyul az irigységünk, gyógyul a restségünk, és azt érezzük, hogy van egy kis öröm a szívünkbe, hogyha másokon segíthetünk. Hát ez milyen szép dolog lenne, hogyha mindenki így gondolkodna. Vallásos és nem vallásos ember egyáltalán, tehát hogy nem is a vallás miatt beszélünk ezekről, hanem úgy általában ilyen emberi értékként. Mert ugye az Istenhez csak az jut el, akiben az emberi értékek a helyén vannak, ugye az önértékelés, az értékek, a pozitív tulajdonságainkat felismerjük, na úgy jutunk el az Istenhez, mert ha jót felismerjük, akkor rájövünk, hogy a legfőbb jó az Isten. De amíg csak a rosszat látjuk, addig nem is tudjuk elképzelni, hogy milyen az Isten. Akkor csak egy ilyen gonosz bácsinak állítjuk be, aki a világgal játszik, és bosszant minket, mert unatkozik a mennyországba, és akkor persze nem is kerülünk hozzá közelebb. De amint elkezdtük a jót felismerni és tenni az emberekkel, hát rájövünk arra, hogy ha mi emberek tudunk ilyen jók lenni, akkor mennyire jó az Isten? Ugye, tehát ugye mondja Jézus is, hogy egyedül az Isten a jó, tehát hogyha valaki jót tesz, akkor annak a szívében már ott él az Isten, aki a jóság. Na hát a mai műsorunk végéhez értünk. Elrepült az idő, csak úgy repülnek a percek, amikor az Isten dolgairól beszélünk, az Isten kegyelmében vagyunk. Remélem, hogy ebben a műsorban is tudtunk adni, tudtunk segíteni a hallgatóinknak és önmagunknak is. Tegyük a jót, ne legyünk restek, hiszen, ahogy Ferenc pápa mondja, a lélek halálához vezet, és pedig nem akarunk mi élő halottak lenni. Úgyhogy adjon nekünk erőt ez a műsor is, hogy lelkileg az erényekben gazdagodjunk, jót tegyünk azokkal, akikkel csak tudunk, mert soha nem tudjuk, hogy ki az, aki visszafordítja számunkra is, és sokkal nagyobb ajándékot ad rajta keresztül az Isten. Ahogy Mariannak a beszámolójából is hallottuk, a váratlan pillanatokban is történhetnek velünk csodák, és legyünk nyitottak ezekre, és ne azt várjuk, hogy mindig mi legyünk a középpontban, hanem tegyünk azért, hogy másoknak is örömet okozhassunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.